Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szóval a mai nap üzenetemnek az a címe, hogy só és világosság. Kis fénytechnika? Oké. Fény, világosság. Só és világosság. Erről fogok beszélni. Ugye Filip előző héten ott fejezte be a gondolatmenetét, hogy amit kaptunk, adjuk tovább. Amen. Amink van, amit elvettünk az asztalról, amit Isten ad nekünk, és higgyétek el, hogy rengeteg dolog van, amit át tudtok adni. Nem is vagytok tisztában azzal, hogy mennyi érték, mennyi fantasztikus dolog van benned, amit tovább tudsz adni. Nagyon sokszor az a kísértés, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy nekem nincs semmi, amit tovább tudnék adni. Én mit tudnék tovább adni? Én egy kicsi emberke vagyok, egy senki igazából. Gondolj arra, hogy van valami, amit te tovább tudsz adni. Ugyanis a Biblia beszél arról, hogy te só vagy. És világosság vagy. Mondd azt a melletted ülőnek, hogy só vagy. És világosság. Só vagy és világosság. Oké. Szeretném felolvasni most a Máté 5.13-at. Készen álltok felolvasni Isten igéjét? Amen. Szóval nagyszerű ige, úgyhogy kérlek, hogy ha van Bibliátok, nyissátok ki, vagy a jegyzeten, olvassátok, vagy itt a kivetítőn. Máté 5.13-14, só és világosság. Ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a só elveszti az ízét, hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony akkor már semmire sem jó, ezért az emberek kidobják és eltapossák. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. A mi elhívásunk keresztényeknek, hogy só és világosság legyünk. Röviden összefoglalva ezt az igét. Az elhívásod az, és minden kereszténynek az, hogy só és világosság legyen. A világban és az egyházban is. Kint és itt bent is. Teljesen mindegy, hogy hol vagy. Só és világosság legyél. Ez nem a pozícióról szól. Ez nem arról szól, hogy milyen pozícióban szolgálsz. Hogy fenn vagy-e a színpadon, vagy nem vagy fenn a színpadon. Hogy van a kezedben mikrofon, vagy nincs a kezedben mikrofon. Hogy van egy szolgálati területed, vagy nincsen. Hogy vezető vagy nem vagy vezető. Mindannyian vezetők vagyunk. Mert ugye mit jelent a vezetés? Felemelni az embereket, és segíteni az embereknek. Van itt valaki, aki szeretne segíteni az embereknek? Van itt, aki fel akarja emelni az embereket? Akkor mindannyian vezetők vagyunk. És mindannyian sók vagyunk, és világosság. Szóval ez nem a pozícióról szól, hanem arról, hogy odakint van egy elveszett világ, és hogy hány embert tudunk magunkkal vinni a mennyországba. Hány embert viszel te magaddal a mennyországba? Isten nem csak azért mentett meg, hogy téged megmentsen, hogy te a mennyországba juss, hanem hogy rajtad keresztül másokat is meg tudjon menteni. Isten azért használja az életünket, hogy rajtunk, az életünkön keresztül, és igazából bármit is teszünk, akár munkába járunk, akár az iskolába menjünk, akár a családba, hogy ezen keresztül másokat megmentsünk, hogy Krisztushoz vezessük az embereket. Hiszen szükségük van az embereknek Jézusra, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem szeretném, ha egyetlen egy ember se, és aki az én környezetemben van, hogy ne halljon az evangéliumról. Nem véletlenül helyezett Isten oda, ahova helyezett. Te vagy a helyi pap az iskoládba. A helyi pap a munkahelyeden. Értitek? Ez nem bibliai iskolához kötött ez a dolog, hogy most elvégeztél valamit, vagy nem. Isten mindannyiunkat arra hívott el, hogy sók legyünk, hogy világosságok legyünk. És emlékszem, hogy évekkel ezelőtt volt a munkahelyemen egy munkatársam, aki rákos beteg volt, és Isten szívemre helyezte, hogy menjek el hozzá, és beszéljek neki Jézusról, és hogy imádkozzak érte. És nem tettem meg. És az ember meghalt. És akkor meghoztam egy döntést, hogy egyetlen egy embert sem akarok kihagyni az életemben. Egyetlen egy embert sem. Tudjátok, a szolgálat nem csak a négy fal között szolgálunk itt a gyülekezetben, és építjük a gyülit. Itt is van egy munkánk, mindannyiunknak. De van egy munkánk és egy szolgálatunk odakint. A hétköznapokban. Hétfőn, kedden, szerdán, amikor egyedül otthon vagyunk, vagy a kis világunkban, értitek? És nyilván összejövünk, aztán minden vasárnap, meg péntekenként, házi csoporton, vagy bármilyen alkalommal, de egyébként az életünk nagy részét a világban töltjük olyan emberek között, akik felé van egy elhívásunk Istentől. És szeretném, hogyha ilyenkor, amikor otthon vagy egyedül ott vagytok a kis világotokba, gondoljatok arra, hogy most én vagyok a gyülekezet. Te vagy a gyülekezet ott. Te vagy a gyülekezet a munkahelyeden, te vagy a gyülekezet az osztálytársaid számára. És szeretném, ennek a tanításnak az a lényege, hogy egy bátorságot merítsünk mindannyiunk, hogy merjünk fények lenni, merjünk sók lenni, hogy merjünk felvállalni a hitünket a munkahelyünkön, vagy a környezetünkben. Ne féljünk, hanem egy olyan keresztény életet éljünk, amely ragályos. Amelyik egyszerűen ragályos az emberek számára, hogy az emberek nem tudják visszautasítani. Annyira vonzó és élettel teli, hogy az emberek nem tudják elfordítani a fejüket. Muszáj, hogy oda nézzenek rád. Belépsz a helységbe, és mindenki rád néz. És nem azért, mert te vagy a legszebb, hanem azért, mert valami különleges van benned. Valami több, ami ebben a világban nincs. És Isten mindannyiunkat erre hívott el. És szeretném, hogyha gyülekezetünk a következő szintre lépni a bátorságban és az erőben, hogy ne csak az életünk különböző területeink legyünk erősek, ugye ez az erőjével, hanem erősek legyünk a bizonyságtételünkben, hogy erősek legyünk a személyes evangelizációban, erősek legyünk a sóságunkban, úgymond, hogy erősek legyünk, és hatással tudjunk lenni a környezetünkre. Szóval mire való a só? A só arra való, nagyon sok szerepe van a sónak, nem tudom, hogy tudjátok-e mi, de az első, amit régebben csináltak ugye a régiek, amikor még nem volt hűtő, ezzel tartósították az élelmiszert. Hallottatok ilyenről? Régen a nagyszüleinknek nem voltak fagyasztóik sokszor, hanem sóval tartósítottak. A só egy nagyon jó tartósítószer. És a húst, meg ilyen dolgokat ugye besózták, és ezzel tartósították. Mit jelent ez? Mit jelent ez lefordítva a mi életünkre? Hogy a só, mi vagyunk a föld sója, és tartósítunk, úgymond. Morális alapot hozunk. Morális értéket hozunk a világba. Értékeket. Keresztény értékrend nélkül felborulna minden a világban. Keresztény értékrend nélkül nem működne a társadalom, nem működnek a családok, a kormányzás, az igazságszolgáltatás. Ha ezt kivennénk a világból, akkor gyilkosságok lennének, káosz, szellemi válság, nem lennének családok, sérült gyerekek lennének. Az emberek vágynak a stabilitásra ebben a káoszban. És a világban szükség van kiegyensúlyozott emberekre, mert ezek felé vonzódnak az emberek, mert egy instabil világban, egy változó világban élünk. Szóval ez egy biztonságot jelent. Értéket, egy morális alapot ad a hitünk. És fontos. Meg tudja változtatni a munkahelynek az értékrendjét is, akár az, hogy te keresztény vagy. Hatással tudsz lenni. Nagyon sokszor hallom ezt a bizonyságot, hogy egy keresztény bekerült egy borzalmas munkahelyre, és elkezdett változást hozni. És a morális értékrendje megváltozott annak a helynek. Lehet, hogy nem tért meg mindenki, de a morális értékrend elkezdett változni. És az emberek egyre kedvesebbek voltak, mondjuk. Egyre nagylelkűbbek voltak, vagy bármilyen dolog. Már nem pletykáltak annyit egymásról, vagy értitek, ilyen dolgok. Te morális alapot és morális alapot tudsz hozni bárhova, ahova mész. Ez az első, tartósít. A második, ízt ad. A só ízt ad, igaz? megfűszerez. Tudjátok, bármilyen jó lehet egy étel, bármennyire finom lehet egy étel, ha nincs megsózva, az nem jó. Igaz? Ettetek már ilyen sótlan kaját? Nem jó. Nem jó. És el lehet rontani egy ételt azzal, hogy egyszer nincs megsózva. Én ennek a mestere vagyok. Rendszeresen nem sózom meg a kaját. Elfelejtem. Zsani eszi, örül, hogy megfőztem a kaját, és akkor, ó, ez sótlan! És ugyanígy van az életben is, hogy a só az ízt ad. Életet visz a környezetébe. Egy keresztény azért fontos, hogy sósak legyünk, az életünk sós legyen, hogy életet vigyünk a környezetünkbe. Életet, izgatottságot. Ezért egy fontos értékrendje a gyülekezetnek az, hogy szenvedélyesek vagyunk. Hogy szenvedélyesen dicsőítjük Istent. Értitek? Ki akar egy unalmas keresztény mellett élni? Senki. Ne hülyeskedjetek már. Ki akarná azt, ami nekünk van, hogy állandóan olyan arcot vágunk, mint hogyha ilyen savanyi citrom levet ittünk volna így. Tudjátok, vannak ilyen keresztények így. Állandóan így néznek. Mindig szomorúak, mindig olyan komolyak. Come on! Jézus vonzó volt. Azt írja a Biblia, hogy Jézus körül állandóan lógtak az emberek. Állandóan tömeg vette körül. Nem lehetett őket levakarni Jézusról. Miért? Azért, mert Jézus ilyen volt, hogy... Nem! Jézus tele volt örömmel. Tele volt szenvedéllyel. Csak erről nem mesélünk a Bibliából, hogy milyen lehetett Jézus. Mindenki ilyen komolynak gondolja Jézus. Szerintem tök vicces srác volt. Egy halál jó fej volt. Egy közvetlen volt. Egy szeretettel teli, egy vidám volt, aki mosolygott. Értitek? Szóval, hogy legyünk ilyen keresztények, akik tele vagyunk örömmel. Mert ízt adunk. És vigyünk színt ebbe a szürke világba. Tedd fel a kérdést, az iskoládba mindenki veled akar lógni? Mert ha igen, akkor jól csinálod. Mindenki körülötted akar lenni? Akkor valamit jól csinálsz. És hadd mondjam el, a feleségem a legjobb példa erre. Fantasztikus, amit csinál. Hogy egyszerűen ő bárhova belép, egyszerűen életet hoz. Mert ő sós, ő egy sós keresztény. Aki sokszor túlsózza egyébként az ételeimet is. Ő inkább a másik oldal, hogy én nagyon sótlanul főzök, ő meg túlsóz mindent. De ez annyira jó tulajdonság az életben, hogy bárhova beteszi a lábát, ott vidámság van, ott öröm, ott nem tudsz szomorkodni. És azt gondolom, hogy szükségünk van ilyen keresztényekre, hogy mindannyiunknak ilyennek kell lenni. És nem mondd azt, hogy én nem vagyok olyan típus, én kicsit befelő forduló vagyok, meg introvertált vagyok. Nem! Ne hülyeskedjetek már! Egy introvertált is lehet vidám. Egy introvertált is lehet mosolygós. Nem kell, hogy ugyanolyan legyél, mint a Zsani, meg nem kell, hogy ugyanolyan legyél, mint a melletted ülő, de ettől még lehetsz vidám, és lehetsz ízzel teli, és örömteli. Oké? Ez annyira fontos. És legyünk ilyenek. Oké? Vigyünk a szürkeségbe színt. Amen? A harmadik dolog, a só szomjassá tesz. Igaz? A só szomjassá tesz. Figyeljetek! Megvan a képességetek arra, hogy szellemileg szomjassá tegyétek az embereket a környezetetekbe. Megvan a képességed arra, hogy az emberek, mikor rád néznek az életedre, azt mondják, hogy wow, ez valami vonzó ebben az emberben, valami különleges, és szeretném tudni, mi ez. Szeretném tudni, hogy mitől ő ilyen boldog. Mitől ennyire vidám, mitől ennyire pozitív. Pedig vannak neki is nehézségei, mert tudom, de mégis miért van az, hogy túl tud lépni? Miért van az, hogy mindig reményteljes, hogy tele van energiával, hogy tele van élettel? Miért? Mert Jézus van bennünk. És ilyenkor van egy óriási lehetőség, hogy elmondjuk a bizonyságunkat. Nem tudom, tőletek kérdezték már ezt a kérdést, de tőlem már igen. Hogy lehet, hogy te nem stresszelsz? Hogy lehet, hogy Jézus? Jézus miatt. És ilyenkor nem magunkra mutassunk, hát azért, mert én minden reggel, nem tudom, felkelek, és iszok két citromlevet, meg nem tudom micsodát, hanem, ha-hó, ilyenkor ott a lehetőség, hogy Jézusra mutassunk. Nem, ez Jézus miatt van. Jézus miatt vagyok boldog. Jézus miatt változott meg az életem. A világnak autentikus keresztényekre van szüksége. A világnak elege van a képmutató keresztényekből. Azokból a keresztényekből, akik csak úgy csinálnak, mintha minden működne, de nem működik az életük. És nekünk keresztényeknek az a felelősségünk, hogy bemutassuk azt, hogy igenis, ami le van írva a Bibliába, az egy működőképes dolog. Mi értelme lenne az egésznek? Hogy igen, ami le van írva, az működik az én életemben, és ezt meg tudom osztani, át tudom adni másoknak, és az emberek látják ezt. Igen, működik a házasságom. Nem tökéletes, van, amikor nehéz, vannak problémák, de működik. Istennek hála, Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által. Mert ő meghalt, értem, 2000 évvel ezelőtt, az ő kegyelme által. Működik. Működik a munkám, sikeres vagyok benne Jézus miatt. Mert Jézus megáldott. Mert Jézus volt az, aki segített, megtanított dolgokra, aki megváltoztatott belülről kívülre. Igen, barátságos vagyok Jézus miatt, mert ő megváltoztatott belül, és már nem vagyok önközpontú, hanem szeretnék adni, megértettem ennek az áldását. Igen, nagy lelkű vagyok Jézus miatt, mert ő megváltoztatta az életemet. Amen. Engem, ami megfogott, amikor ebbe a gyülekezetbe kerültem, az nem az alkalom, nem a prédikáció elsősorban, hanem az, hogy láttam magam előtt autentikus keresztényeket, akiknek voltak problémáik ugyanúgy, de láttam, hogy működik az ige az életükön keresztül. És ez az első, ez a legfontosabb dolog, hogy az embereknek nem prédikálásra van szükségünk, hanem példára. Példára. Legyünk példa. Legyünk példa, és legyél autentikus, nem kell úgy tettetned, mintha minden okés lenne az életedben. Nem kell azt úgy csinálnod, mintha minden tökéletes lenne, ez a tökéletes keresztények vagyunk. Nem vagyunk tökéletesek. Vannak problémáink, vannak nehézségeink, de erről is tudunk autentikusan beszélni, de hittel. Hozzárakom a hitemet. Igen, ez a nehézség, de hiszem, hogy Isten meg tud, ebből ki tud szabadítani. Igen, de hozzárakom a bizonságomat, a hitemet. Értitek? Ne csak a problémáidat mondd el az embereknek, hanem rakd hozzá a hitedet. Hogy Isten ebből hogyan hozott ki, vagy hogyan fog téged kihozni. Szóval ez a három dolog. Tartósít, íztad és szomjassá tesz. Hogyan éri el a só a hatékonyságát? Beszéljünk kicsit erről. Hogyan éri el a só a hatékonyságát? Az első dolog, és ezt már kicsit érintettem, ereje kell, hogy legyen. A sónak erősnek kell lennie. Vannak, tudjátok, olyan sók, nem tudom, vettetek már-e olyan sót, amit megszortátok az ételt, és semmi nem történt. Tehát, mint hogyha meg se sóztad volna, és sózod már 2 órája, és még mindig ugyanolyan sótlan az étel. Valaki használt már ilyen sót? Én használtam. És tudjátok, vannak olyan sók, ez az ipari só. Valaki találkozott már ipari sóval? Na hát az kemény. Az nagyon durva. Az nagyon erős. És ha megnézzük itt a 13. verset, ugye a Máté 5.13-ban azt mondja, hogy de ha a só elveszti az ízét, hogyan lehet azt helyreállítani? Tehát hogy beszél itt az ige arról, hogy igen, van olyan só, amelyik elveszíti az erejét. És nincs olyan hatékonysága. Szóval mit jelent ez lefordítva? Ha nem vagy elég erős, akkor a világ lesz rád hatással, és nem te leszel hatással a világra. És ezt is sokszor láttam, hogy keresztények próbálnak szolgálni emberek felé, de nem elég erősek hitben, és az lesz a vége, hogy visszahúzza őket a világ, és olyanná válnak, mint a világ. Értitek? Elég erősnek kell lenned. Amikor a osztálytársaid vagy munkatársaid próbálnak belehúzni, belevonni olyan dolgokba, amiről tudod, hogy nem helyes, akkor nem kell, hogy megtedd. Mondj nemet. Mondd azt, hogy bocs, nem. Emlékszem, hogy én próbáltam barátkozni, szolgálni a középiskolába egy csapat felé, akik mind dohányoztak. És az lett a vége, hogy én is azért, hogy megfeleljek nekik, én is elkezdtem dohányozni. És akkor éreztem egy idő után, hogy ez nem jó. Ez nem megfelelő, mert ez az én életemet fogja tönkretenni. És nem akarom ezt. Szóval meg kellett hoznom egy döntést, hogy nem. A kérdés az, hogy ki lesz kire hatással. Ha nem vagy elég erős, a világ lesz rád hatással. És nem szabad, hogy gyenge hitű keresztények legyünk, hanem legyünk erősek. Ha nem érzed magad elég erősnek, akkor ketten szolgáljatok valaki felé. Menj oda a barátoddal, a gyülekezetből valakivel, ketten próbáljatok meg egy ember felé szolgálni. De húzd meg határokat, és legyél erős. Ne ők legyenek rád hatással, hanem te legyél rájuk hatással. Neked kell meghatároznod munkahelyedet, az osztályodat, nem fordítva. Oké, a következő dolog, hogyan éri el a só a hatékonyságát, hogy második dolog, hogy elég közel kell, hogy legyen. A sónak közel kell lennie, hogyha szeretne változást hozni. Szóval, ha ez a só ebben a kis sótartóban marad, akkor igazán haszna nincsen. Igaz? Mert ez benne van, ez egy szép asztali dísz lehet, de igazából a hatékonyságát nem éri el. És nagyon sokszor mi keresztények is ilyenek vagyunk, hogy így szépen díszelgünk egy sótartóban, mutogatjuk, hogy nekünk milyen sok sónk van, és hogy milyen erős ez a só, és milyen jó ez a só, de igazából sosem kerül a közelébe az ételnek. Így nem tud hatással lenni rá. Szóval, hogy hiába vagy erős keresztény, hogy a keresztény barátokon kívül nem szolgál senki felé a világba, akkor nem fogod elérni a hatásodat. Nem lehetsz egy külön palackban. Szóval arra bátorítalak, hogy minden nap a munkahelyeden kezdj el kapcsolódni valakihez, az osztálytársaid közé, vagy bármi. Ne félj kapcsolódni, ne félj szolgálni az emberek felé. Tudjátok, nagyon sokszor keresztények így mondják, hogy hú, milyen jó, most a munkahelyen találkoztam egy másik keresztényel, és kiderült, hogy ő is keresztény, és akkor együtt imádkozunk, meg minden. Tök jó, szuper. De nem ez a lényege az egésznek. Értitek? Tehát, hogy, és sokszor azt látom, hogy így panaszkodnak keresztények, hogy olyan nehéz a munkahelyen, nincs egyetlen egy keresztény sem, egyedül vagyok, olyan bunkó mindenki, olyan nehéz az egész, meg te kérted, hogy szeretnél fény lenni a sötétségben? Isten oda helyezett. Amen. Dicsőítjük Istent, hogy engem küldj, itt állok, életemet használd. Másnap munkahely, nem hiszem el, egyedül vagyok itt keresztény. Te kérted. Te imádkoztál ezért vasárnap. Te dicsőítetted Istent, hogy engem küldj. Értitek? Ez csak azért mondom, hogy igen, nehéz. Nehéz megállni egyedül keresztényként. De ez a lényege az egésznek. Ettől vagy fény a sötétben. A világosságban nincs szükség fényre. A sötétségben van szükség fényre. Ezt jelenti, hogy fények vagyunk a sötétségben. Amen. Szóval ne félj attól, hogy ha nincs egyetlen egy keresztény se a környezetedben. Egyedül te vagy keresztény. Ez egy nagyszerű lehetőség, hogy fény legyél, hogy változást hoz. Legyél elég erős, és ne félj ettől. Oké? A másik dolog, hogy az egyház nagyon sokszor úgy gondolkozik, hogy hatással legyünk a világra, de csak a négy fal között. Isten azt akarja, hogy, és várjuk azt, hogy bejöjjenek az emberek maguktól majd. Hát hogy mondjam el, hogy ez nem fog megtörténni. Nagyon ritka az ilyen dolog, hogy maguktól bejönnek az emberek, hogy hirtelen valaki magától egy nem keresztény. Persze van ilyen is, de Isten azt akarja, és Isten adott egy víziót a gyülekezetünknek, még emlékszem évekkel ezelőtt a Kimnek még, hogy a mi gyülekezetünk olyan, mint egy falak nélküli gyülekezet. nem várjuk meg azt, hogy az emberek bejöjjenek, hanem mi megyünk kiértük. És erről beszélt előző héten a Filip is, hogy legyünk olyanok, ne legyünk olyanok, mint az idősebb fiú, a tékozló fiú történetében, aki csak otthon volt és durcizott, hogy neki milyen nincsen meg, hogy és nem ment ki, kimehetett volna a fiatalabb testvéréért. Kimehetett volna érte. Isten ebből tanítani akar bennünket, hogy legyünk olyanok, akik kimegyünk, és behozzuk az embereket. Kimegyünk, és nem várjuk csak, hogy maguktól az emberek majd megjelenjenek. Nekünk van egy missziónk a világban. És ez mindannyiunknak a missziója. És ne féljetek ettől, ne féljetek hibázni. Ne féljetek attól, hogy mi van, hogyha elrontom, vagy nem tudom mi. Legyetek bátrak. Máté 9.35 azt mondja, hogy sok az aratnivaló, de kevés az arató. Jézus bejárt az összes várost és falut, tanított zsinagógákban, és hirdette az Isten királyságáról szóló öröm üzenetet. Meggyógyított minden beteget és erőtlenséget. Szóval ez az ige arról szól, hogy Jézus sem négy fal között ült, és várta azt, hogy majd oda jöjjenek hozzá az emberek, hanem mit csinált Jézus? Kiment. Ment a falvakba, ment a városokba, ahol éppen szükség volt, ahol éppen élt. Okay? Szóval nem egy ilyen guru volt, aki ott ült egy hegy tetején, és jöttek hozzá az emberek, és megáldotta őket, és akkor menjetek, jöjjön a következő. Nem, ő járta a falvakat, mindenhova betette a lábát, elment helyekre, zsinagógáktól kezdve, mindenhova, azért, hogy segítsen az embereknek, hogy hirdesse az evangéliumot, és gyógyítson embereket. És Jézus mindig tudta, hogy mire van szüksége másoknak. A harmadik dolog, ami szükséges ahhoz, hogy egy só elérje a maximum, vagy a hatékonyságát, és a maximum hatását. Ugye az első az erős íz volt, a második a közelség, és a harmadik pedig a tiszta kommunikáció. Tiszta kommunikáció. Ez a három összetevője a maximum hatásnak. Amikor mind a három megvan, akkor leszel a legerőteljesebb. Meg kell tanulnunk, hogyan kommunikáljunk. Meg kell tanulnunk, és mernünk kell. Először is kommunikálni, és beszélni. És meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Róma 10:14. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről még csak nem is hallottak? Hogyan hallhatnának róla, ha senki nem mondta nekik az üzenetet? Hogyan térjenek meg az emberek, ha nem hallják? Ha nem mondod el nekik? Értitek? Szóval, hogy igen, szükséges az, hogy amikor eljön az idő, hogy bizonyságot tegyél, és megkérdezik, hogy hétfőn, munkahelyeden, vagy az üsülőben, milyen volt a hétvége, mit csináltál tegnap, ugye? Emlékeztek Tini, amikor mesélte a sztoriát, azt hiszem, hogy... És akkor ilyen válaszokat adunk, hát jó volt ez a hétvége. És így nem merjük elmondani, hogy gyülekezetben voltunk például. Nem merjük elmondani, hogy igazából ott voltunk vasárnap, és csak így jó volt. Merjünk beszélni, merjünk kommunikálni. Ha nem mondod el, hogyan hallják, hogyan találkozzanak Istennel. És minden nap imádkozz azért, hogy Isten adjon egy lehetőséget arra hogy bizonyságot tegyél. Legyen nyitva a szemed. Okay, szeretnék pár dolgot még mondani azzal kapcsolatban, hogyan váljunk sóssá, hogyan válhat sóssá az életünk. Csak gyorsan egy 5 dolgot leírtam. Az első, az eredetiség, az őszinteség és autentikusság. Ez az első dolog, amire, hogyha szeretnél sóssá válni, akkor legyél autentikus. Az autentikusság, erről már beszéltem az előbb, azt jelenti, hogy hiteles, valami valódi. És mondtam, beszéltem erről, hogy az emberek kiábrándultak az egyházból a képmutatás miatt. A képmutatás taszítja az embereket, viszont a valódiság az pedig vonza. Legyél autentikus, legyél valódi. A második az együttérzés. Az együttérzés egy nagyon fontos része a dolognak, hogy hogyan éljük az életünket. sokszor azért alacsony az érzékenységünk, mert túl nagy sebességgel haladunk. Szóval, hogyha azt érzed, hogy az érzékenységi szinted nagyon alacsony, akkor kicsit lassíts le. Nem kapcsolhatsz állandóan ilyen robotpilótára. Mindig figyelmes kell, hogy legyél. Tehát, hogy nem csinálhatjuk ilyen automatán az életünket. Legyünk együttérzőek. Máté 9:36, amikor látta, hogy milyen sokan összegyűlnek, megszánta őket, ezt mondja az ige, Jézus megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli jó nyáj. Jézus látta a szükséget. Látta a szükséget abban az emberben. Együtt érzett. Meglátta a szükséget. Meglátod a szükséget a környezetedben, hogy annak az embernek mire van szüksége? Jézusban volt egy együttérzés. És legyünk egy ilyen emberek, akik együttérzőek. A harmadik az áldozat. Az áldozat az elolvasztja az embereknek a szívét. Mert azt fogják feltenni, hogy ezt most miért csinálod helyettem? Ezt igazából nem kellett volna megtenned. És ezt fogják kérdezni, és ezt nehezen fogják elfelejteni, és erről szól igazából az evangélium is. Jézus is ugyanezt tette, egy olyan dolgot tett, amikor meghalt értünk, amit nem érdemeltünk volna meg. Ezt jelenti az áldozat. Ezt jelenti a nagy lelkűség, amikor olyan dolgot teszel, ami neked áldozatba kerül, amiért neked fizetned kellett, vagy nehéz. És ez egy nagyon fontos része az életünknek, de hadd mondjam el, az áldozat, nagyon sokszor elmondjuk, az áldozat egy gyönyörű dolog. Az áldozat egy gyönyörű dolog. Ne úgy nézzünk az áldozatra, mint egy ilyen szenvedésre, hogy jaj, áldozatot hozok. Hanem gondoljunk úgy, hogy Jézus is áldozatot hozott, és ez egy gyönyörű dolog volt. Amikor filmeket nézzük, és a főhős feláldozza magát, és mindenki sír, és Hollywood nagyon szépen meg tudja csinálni az áldozatot. Hogy mikor valaki feláldozza magát mondjuk egy ilyen akciófilmbe, vagy imádom egyébként az ilyen akciódrámákat, amikor van dráma, és mindenki így együtt érez, hogy igen. És mindenki ünnepli a hőst. De amikor a gyülekezetről van szó, akkor senki nem ünnepli. Miért mész egy gyülekezetbe? Miért hozol áldozatot? Senki nem fog tapsolni, nem tapsolnak sokszor. De amikor elmegyünk az embereknek a személyes életébe, teszünk valamit, és áldozatot hozunk értük, ez meg fogja lágyítani az embereknek a szívét. És ez meg fogja változtatni. Mivel tudunk áldozatot hozni? Időnkkel. Amikor az embereknek az idődet adod, az egy olyan dolog, amit soha nem kapsz vissza. Pénzt tudsz még szerezni, keresni, de az idődet nem kapod vissza. Az idő érték. Amikor valaki odaadja neked az idejét, akár gyűliből, ez érték. Amikor te odaadod valakinek az idődet, ez érték, ez áldozat, mert soha nem jön vissza az idő. Szóval hozunk áldozat pénzben is. Ugye azt írja a Biblia, ahol a szíved, ott van a kincsed. A negyedik dolog, hogy hogyan váljunk sóssá, amikor értéket adunk az embereknek. Adj értéket az embereknek. Amikor tiszteletet adsz, ők is tiszteletet fognak adni. És tekintélyed lesz előttük. Csak akkor tudsz prédikálni, vagy beszélni valakinek a hitedről, és akkor fog átmenni ez az üzenet, ha először tisztel téged. Ha úgy próbálsz, ezért nem hiszek ezekben az utcai evangelizációkban, hogy kiabálnak mikrofonba, hogy Jézus megváltott, meg nem tudom, tehát az emberek 99%-a elfordítja fejét, inkább taszító ez a dolog, mint közelebb hozzá. Ezért a mi gyülekezetünkben nem csinálunk ilyet. Miért? Mert mielőtt prédikálsz, mielőtt beszélsz valakihez, először annak az emberben ki kell, hogy építs egy tiszteletet magad felé, hogy meg is hallgasson, és meg is fogadja azt. Hiába beszélsz valakihez, hogyha nem tisztel, és nem fogadja el, semmi értelme nincsen. És tök fontos ez, hogy adj értéket az embereknek. Mikor értéket adsz nekik, akkor tisztelni fognak. Az ötödik dolog az ima. Imádkozz. Tarts számon azokat, akiket szeretnéd, hogy megtérjenek. Írd le folyamatosan. És szeretnélek most nektek megkérni, hogy most, ebben a pillanatban írj le egy nevet, legalább egy nevet, akit szeretnéd, hogy megtérjen az életedben, a környezetedben. Csak tényleg most adok egy percet. Csak írj le egy embert, akiért fogsz imádkozni. És aki a szíveden van, és azt mondod, hogy igen, szeretném, hogyha ő megtérne. Lehet, hogy nincs is a szíveden, csak most eszedbe jut. Imádkozz érte. És azt fogod észrevenni, hogy Isten a szívedre fogja helyezni. Az ima egy szenvedélyt generál bennünk afelé az ember felé, hogy gondolok arra az emberre, hogy egy szenvedéllyel próbálok felé kinyúlni. Csak írj le most egy nevet, oké? És kérlek azért, hogy a következő héten imádkozz azért az emberért, és gondolkodj azon, hogy hogyan tudnál felé szolgálni, hogyan tudnál te felé só lenni, és világosság, hogyan tudnád az ő életét megáldani, felemelni, segíteni. És gyülekezet, ne az legyen az első, hogy odamész ehhez az emberhez, és azonnal elkezdesz neki Jézusról beszélni, meg a megtérésről, meg nem tudom mi. Először építs kapcsolatot vele. Építs egy barátságot. Legyél a barátja. Tudja meg azt, hogy te keresztény vagy. Amikor nehézségei vannak, ajánd föl, hogy imádkozol érte. Amikor valamit ünnepel, ünnepelj vele együtt. Vondd be a saját életedbe. Hívd el a saját szülinapi partidra. Vondd be a saját ünnepléseidbe. Kezdj el felé nyitni. Legyél a barátja. És amikor eljön az alkalmas idő, tegyél neki bizonyságot Jézusról. Isten meg fogja nyitni azt az ajtót. Legyünk együttérzőek, legyünk nyitottak. És ne felejtsük el, hogy Isten volt az, Jézus volt az, aki 2000 évvel ezelőtt átlépte a határt. És nagyon sokszor minden egyes húsvéti tojáskeresőn, vagy párnacsatán, vagy CTF-en elmondom ezt a teamnek, akik szolgálunk. Hogy ez arról szól, hogy mi átlépjük a határt. Van a világ és a keresztények között egy láthatatlan határ, amin ők nem tudnak átjönni. Szerintem megértenétek, ők soha nem tudnak átjutni ezen az ajtón, mert ők úgy érzik, hogy én méltatlan vagyok. Én nem tartozok közéjük. Én nem hiszek abban, amiben ők hisznek. Én nem tartozom közéjük. A világ sosem fog átlépni erre, mert kényelmetlen nekik. És nagyon sokszor látjuk ezt, hogy ugye kimegyünk, szolgálunk egy párnacsatán, vagy valahol, és látjuk, láthatatlan falat látom. És mindig mondom a gyülekezetnek, hogy lépjük át mi. Lépjük át a határt. Azt az akadályt, amin a világ nem tud átlépni. Mert Jézus is ezt tette. Karácsonykor, mikor lejött a földre, átlépte a határt, amit mi emberek nem tudtunk megtenni felé. Erről szól az üzenet. Erről szól az evangélium. Ezt tette Jézus. És ez a mi küldetésünk, hogy sok és világosság legyünk. Amen.